Nem tudom ki, hogy van vele, én az őszt azt nagyon nem szeretem. Az ősztől talán már csak a tél az az évszak, amit nem szeretek. Az egyik az, hogy elkezd hűlni a levegő, még először az jó is, hogy a 40 fok az azért kicsit sok nekünk, meg a 36 is. Aztán egyre hamarabb sötétedik, ez már annyira nem jó, és statisztikák szerint annyira megvisel bennünket az, hogy hamarabb sötétedik és sötét van, hogy ilyenkor több a depressziós beteg is. Persze van, akinek jó a sötét, direkt szereti, mert azt is tudjuk, hogy éjszaka és sötétben sokkal több bűncselekmény történik, mint világos nappal. Ma nem a sötétségről akarok beszélni, hanem az ellentétéről, a világosságról. Nyissuk ki Bibliánkat János apostol evangéliumánál. Keressük meg János apostol evangéliumának 8. fejezetét, és annak is a 12. versét. És olvassuk egészen a 20. versig. János evangélium a 8. fejezet 12. versétől így szól Isten igéje. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. A farizeusok ekkor ezt mondták neki. Te önmagadról teszel bizonyságot. A te bizonyságtételed nem igaz. Jézus így válaszolt nekik. Még ha én önmagamról teszek is bizonyságot, akkor is igaz a bizonyságtételem, mert tudom, honnan jöttem, és hová megyek. Ti azonban nem tudjátok, honnan jöttetek, és hogy hová mentek. Ti tesz szerint ítéltek, én nem ítélkezem senki felett. De még ha ítélkezem is, igaz az én ítéletem, mert nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya, aki elküldött engem. Márpedig a ti törvényetekben is megvan írva, hogy két embernek a tanúságtétele igaz. Én önmagamról teszek bizonyságot, és bizonyságot tesz rólam az Atya is, aki elküldött engem. Erre megkérdezték tőle, hol van a te Atyád? Jézus így válaszolt, sem engem nem ismertek, sem az én Atyámat, ha engemet ismernétek, Atyámat is ismernétek. Mindezeket a kincstárnál mondta Jézus, amikor tanított a templomban, és senki sem fogta el, mert még nem jött el az ő órája. Talán emlékszünk rá, éppen egy ünnepen vagyunk fent Jeruzsálemben, az Úr Jézus naponta a templomban van, tanít. Ez az ünnep, amin fönt van, ez a sátoros ünnep. A sátoros ünnep az egy őszi ünnep. Tehát még időben is vagyunk. Egyfajta hálaadó ünnep. A sátoros ünnepnek megvolt a maga helye az időben, mégpedig a 7. hónapban, amit Tisvi nevű hónapnak neveztek, és a 15. napján kezdődött el ez az ünnep. Ennek a hónapnak a 15. napjától egy egész héten át tartott az ünnep, plusz még egy nap, az utolsó nap, a nagy nap. Az ünnep alatt sátorban kellett lakniuk, Izrael népe megemlékezett ezen az ünnepen arról, hogy ők, amikor a pusztában vándoroltak, amikor a pusztán keresztül haladtak, bizony nem épített házakban éltek, hanem sátorokban. Olyan szállásuk volt, amit az időjárásnak minden szélsőséges viszonya ért. Ha hűvös volt, fáztak, ha meleg volt, melegük volt, ha fújt a szél, akkor valamelyest megvédte őket ez, de egyáltalán nem biztos. Mózes 3. könyvében lehet megtalálni az erre vonatkozó utasítást. Aztán az ünnepre kellett készíteni egy csokrot, amit úgy hívnak, hogy luláv. Szintén Mózes 3. könyvében a 23. fejezet 40. verse az, amelyik elmondja, hogy mit kell, hogy tartalmazzon ez a csokor. Minden nap volt egy szertartás, amit meg kellett tartani. Lementek a közeli forráshoz, vizet merített a pap, Majd az oltáron kiöntötték ezt a vizet. Ez Mózes vízfakasztásának az emlékére volt, és talán emlékszünk is rá, annak idején beszéltem róla, amikor ez a rituális vízkiöntés történt az oltárra, akkor szólal meg hangosan az Úr Jézus, aki szomjazik, az jöjjön én hozzám. Ugye mondtam, 7 napig tart, plusz még van egy nap, az utolsó nap, az ünnep nagy napja. Ez alatt az egy hét alatt szertartások voltak, mindennek megvolt a maga rendje. Napközben volt a vízkiöntése, az utolsó nap pedig a templomban meggyújtották az asszonyok udvarán lévő hatalmas lámpatartókat, kandelábereket, és ekkor áll föl az Úr Jézus, valószínű már este van, meggyújtják ezeket a lámpatartókat, és mondja, hogy én vagyok a világ világossága. Hát én nekem egyre inkább leszűrődik, hogy amikor az Úr Jézus szól, akkor nem éppen kitalált valamit, hanem kapcsolja ahhoz a helyzethez, amiben éppen van, amit éppen lát. Ennek a kandellábereknek, lámpaoszlopoknak a fénye a tűzoszlopra emlékeztetett. Ugyanúgy a pusztai vándorlásból, tudjuk, nappal felhőoszlop, éjszaka pedig tűzoszlop vezette Izrael népét. Ennek a tűzoszlopnak a fényére emlékeztette azokat, akik megjelentek az ünnepen. Ez nem egy kis ünnep volt, hiszen ilyenkor a szétszóratásból nagyon sok zsidó jött el. Volt egy másik felhangja is ennek az ünnepnek, nem csak a betakarítás ünnepe volt ez, hanem az idők végén Istennek a betakarításának az ünnepe ez. Egy picit más népekkel is foglalkoztak, más népek is előtérbe kerültek ilyenkor, értük is imádkoztak. Tehát mondhatnám azt, hogy akár miértünk is imádkoztak. Az ige, ami a tűzoszlopról szól, Mózes második könyve a kivonulás könyvéből így szól, az Úr előttük vonult, hogy mutassa az utat nappal felhőoszlopban, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy mind a két napszakban vezérelje őket az úton. És Mózes negyedik könyvében, amikor visszatérnek a kémek, és azt mondják, hogy lehetetlen ide bemenni, Isten megharagszik erre a népre, akkor Mózes az Úrhoz szól, imádkozik, és az imájában hangzik ez el, míg ennek a földnek a lakói, akik azt hallották, hogy te, Uram, e nép között vagy, és folytatja később, felhőoszlopban jársz előttük nappal, s tűzoszlopban éjszaka. Hát ez a nép is tudta, azok a népek is tudták, akiket éppen leigázniuk kell majd, és elfoglalni Kánaánt, hogy Isten velük van. Isten jelenléte ott van, hiszen nappal lehet látni a felhőt, éjszaka pedig a hatalmas tűzoszlopot. Azok a lámpatartók, amiket meggyújtanak, az asszonyok udvarának 4 sarkán helyezkednek el. Hogy el tudjuk képzelni, hogy milyen lehetett, egy ilyen lámpaoszlop 80 méter magas volt. Az avasi kilátó legjobb tudomásom szerint 72 méteres. 72 méter a mi kilátónk, ami azon a zavas nevezetű dombon nagyon jól látszik szinte az egész városból. Ettől magasabb volt egy-egy torony. És ugyanígy Jeruzsálem bármely pontjáról lehetett látni, hogy ott hatalmas lánggal égtek a lángok. Egy-egy ilyen lámpába 65 liter olaj kellett egyes feljegyzések szerint. Tehát nem volt egy kicsi lámpa. Nappali fény volt a templom udvarán, mintha világos nappal lett volna, és mondtam, hogy nem csak nappal voltak szertartások, éjszaka ünnepeltek, táncoltak, énekeltek, azt hiszem, hogy mi meg is botránkoznánk, hogy mit csinálnak a templomban. Pedig hát csak az örömüket fejezik ki az elmúlt évért, a betakarításért, azért, hogy Isten majd az idők végén őket is betakarítja, és gondja lesz az egész világra. Ez a 4 lámpa, ez bevilágította, tehát egész Jeruzsálemet. Minden lakásba jutott egy kis fény. Azok a, az idősebbek, akik esetleg falun éltek, élnek, azok talán még emlékeznek arra az időszakra, amikor lámpával kellett világítani, és még nem volt mindenhol elektromosság. Milyen kicsi fény volt egy-egy szobába, és milyen hamar le is kapcsolták, elzárták, hogy maradjon még az olajból, maradjon még gyertya. És azok elég hamar le is feküdtek. Nos hát, ez csak talán 50-60 éve volt. 2000 évvel ezelőtt olyan hatalmas fényt adott ez a négy oszlop, négy lámpa, hogy egész Jeruzsálem látta, az asszonyok udvarában nappali fény volt. El tudjuk képzelni, mit jelentett ez az akkori embernek. És ez a fény, ez Istenre kellett volna, hogy mutasson. Istenre kellett volna, hogy emlékeztessen mindenkit, és akkor feláll az Úr Jézus. Az Úr Jézus azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága. Itt van ez a hatalmas fény, fényár, de ez semmi, én vagyok a világ világossága. Azok, akik ezt hallották, és főleg a vezetők, a farizeusok, hát ők rögtön meg is botránkoztak, két ok miatt. Az első ok, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy én vagyok, akkor egyértelműen egy messiási kijelentést tesz. Akkor egyértelműen azt mondja, hogy Isten vagyok. Emlékezzünk csak vissza, Mózes második könyvében azt mondja Mózesnek az Úr, Isten ezt felelte Mózesnek, vagyok, aki vagyok. Majd azt mondta, így szól Izrael fiaihoz, a vagyok küldött el engem. Ugyanezt az igét hallották az Úr Jézus szájából. Én vagyok. Istennel tette egyenlővé magát. Azt mondta, hogy én Isten vagyok. A mondatának második fele a világ világossága. A világosságról is, amikor azt mondta, a világnak világossága én vagyok, ugyanazt mondta, hogy én Isten vagyok. A 27. Zsoltárban világosságom és segítségem az Úr. Ha a segítségemet kihagyom, akkor világosságom az Úr. Egyértelmű, hogy az Úr a világosság. Kitől félnék, életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Ézsaiás könyvében olvasok azt, én az Úr elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Arról beszél, hogy valakivel megajándékozza, valakin keresztül megajándékozza szövetségével népemet, a zsidó népet, sőt, tovább is megy, világosságommal a nemzeteket. Ugye nem felejtettük el, az előbb mondtam, ez a nemzetek ünnepe is. Ezt nagyon jól tudták, nagyon jól értették azok, akik a zsidó nép vezetői voltak, akik járatosak voltak az írásokban. Amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy én vagyok a világ világossága, akkor kétszeresen is kijelentette magáról, hogy Isten vagyok. Sőt, azt is megmondta, amit most láttok, az nem igazi világosság. Ez, amit olyan ritkán lehet látni, ilyen hatalmas nagy fény, ez nem igazi világosság. Ő a minden embert megvilágító. Ő az, aki utat mutat. Úgy, mint ahogy utat mutatott a tűzoszlop a pusztában, vezette Isten népét. Ugyanúgy mi is kell, hogy utat találjunk az ő fénye mellett. Ugyanúgy mutat nekünk is utat az ő fényével. És hát az igazi világosság, azt tudjuk, hogy maga Isten. János evangéliuma előszeretettel foglalkozik a világossággal és a sötétséggel. Az első fejezet, 4.-5. versében is az Úr Jézusról beszél. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. A sötétség az a világ, amelyiknek nem kellett, nem kell ő, mint messiás, nem kell megváltóként. A sötétség az, ami nem fogadja be a világosságot. Szintén az első fejezetnek a 9. verse, az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. Itt az Úr Jézus mennyből való eljöveteléről szól. Az első három vers letisztázza, hogy Isten maga az ige, az Úr Jézus az ige, és hogy ő eljött ebbe a világba. Nikodémussal beszélget az Úr Jézus a harmadik fejezetben, szintén János evangéliumában, amikor az ítéletről beszél. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, ugye megszületett az Úr Jézus. De az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Az embereknek nem kell az Úr Jézus, mert a cselekedeteik gonoszak. Aztán folytatja, aki engem követ, 12. vers, második fele, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Hát mit is jelent követni az Úr Jézust? Azt ugye megbeszéltük, hogy a sötétség az, amiben a világ van, a sötétség az a bűnös élet, a sötétség maga a bűn. Aki Jézushoz jön, aki úgy dönt, hogy az életét egy ponttól kezdve úgy akarja élni, egy naptól kezdve, egy perctől kezdve úgy akarja élni, hogy abban Isten a főszereplő, Isten akarata a fő cselekvési iránya, annak meg fog változni az élete. Az, aki így dönt, annak megváltozik az élete. Aki Jézus igazi követője, az nem él bűnben. Nem azt jelenti, nem azt mondtam, hogy nem fog elkövetni bűnt. Ez nem igaz, mert míg emberi formában vagyunk, hajlamosak vagyunk bűnt elkövetni. De nem élünk bűnben. Nem az az életvitelünk, mint ami azelőtt volt. Nem az az életformánk, mint ami azelőtt volt. Nem az élet örömeinek a hajhászása a célunk. Nem az az életformánk, hanem egy más, egy jobb, egy megújult életformát követünk. Sőt, aki követésre adja a fejét, az maga is világosság lesz a sötétben, a bűnös világban. Ugye hányszor találkoztunk már azzal, amikor beszélgetünk ismerősökkel, kollégákkal, diákokkal, szomszédokkal, hogy a mi életünk egy-egy része, az teljesen más, mint az övéké. És hogyha belegondolunk, akkor azt szűrhetnénk le, hogy a mi életünknek az a része jobb. Mert lehet, hogy éppen paráznaságban él valaki, mi viszont szeretjük feleségünket, férjünket, együtt élünk vele, és eszünk ágába sincsen egy másik társ után rohangálni, egy másik embert időlegesen is megszerezni. De akár az anyagi dolgokra is gondolhatunk, a hívő ember hamarabb meg tud elégedni azzal, amilyen van. A nem hívő ember, a világi ember, annak a sok is kevés. Ha valamiből van, akkor egy másik kell, egy jobb, egy újabb. A héten egy nagy mobiltelefongyártó cég, illetve elnézést, ez már számítógépnek számít, tehát egy kézi számítógépet gyártó cég, egy új modell dobott a piacra. Körülbelül 200 ezer forint. Nincs egy éve, hogy az előző piacra dobta, és azok, akik megvették az előzőt, azok felé most kedvezménnyel fordul, visszaveszi a régit, és nem kell 200 ezeret, csupán csak 100 ezer forint körül fizetni. Van egy olyan eszközöm, ami azt, amikor megvettem, még évtizedekig is tudná esetleg, de egy év múlva vegyek egy másikat, cseréljem le, mert az már nem jó, nem trendi. Mert a másik, annak talán egy fél centivel nagyobb a képernyője. Mert lehet, hogy ez a telefon már olyat is tud, hogy beolvassa a hívónak a nevét, nem csak a fényképét mutatja. Na de visszaemlékszünk még arra az időre, amikor még 10 évet vártunk telefonra, és tárcsázni kellett, és a zsebünkben nem fért el. Emlékszünk arra az időre, amikor bejött a matávos, és mi úgy örültünk, hogy van már saját telefonunk, kit hívjunk fel elsőnek. Hát hol van ehhez képest az a telefon? Egy hívő ember hamarabb meg tud elégedni. Lehet, hogy megvesz egy drágább telefont, egy ilyen készüléket, de nem kell, nem vagyok rá kötelezve, hogy következő éven én nekem cserélni kellene. Miért cserélném? Ha tudja azt, amit akkor tudott, amikor megvettem, és arra volt szükségem, akkor miért vegyek másikat? Ugyanígy mondhattam volna példának akár egy autót, egy számítógépet, bármit, bármit. A mai világnak ez az iránya. Vegyél meg valamit, és ha lehet, minél hamarabb vegyél egy másikat, egy újabbat belőle. A 13. versben a farizeusok odafordulnak az Úr Jézushoz. János apostol evangéliumában ez az első olyan hely, ahol a farizeusok vitába elegyednek az Úr Jézussal. Talán emlékszünk, a 8. fejezetben, a fejezet elején lévő bűnös asszonnyal való vitájáról legutóbb megbeszéltük, hogy nagy valószínűséggel nem jánosi mű, de mert Istentől ihletett, és úgy döntöttek, hogy itt legyen a helye, ezért elfogadjuk, de a farizeusokkal való vita, amikor csak a farizeusok vannak ott, ez az első János apostol evangéliumában. Tehát a farizeusok odafordulnak az Úr Jézushoz, és azt mondják neki, te önmagadról teszel bizonyságot, ezért a te bizonyságtételed nem igaz. Te saját magadról állítasz valamit. Ők rögtön értették, hogy mit mond az Úr Jézus. Én nekem azért idő kellett hozzá, hogy a világ világosságából az szűrődjön le, hogy ő a Messiás. Az ő Biblia ismeretük, az elég volt nekik a két félmondat, hogy tudják, hogy miről beszél az Úr Jézus. És azt mondják, hogy te saját magadról állítod ezt, saját magadat igazolod ezzel. Ezért nem igaz, amit mondasz. Azt mondják, hogy két tanúra volna szükség. Két tanú kellene, hogy elfogadjuk ezt az állítást. Mózes 5. könyvében olvashatunk arról, hogy szükséges a két tanú egy-egy bűncselekménynél. Nem lehet elég egy tanú senkinek a bűne vagy vétke dolgában sem. Bármilyen vétket követett is el. Két vagy három tanú szavával lehet érvényes egy ügy. Aztán a saját emberi bölcsességükkel a rabbik tanítása szerint hozzátették, hogy a két tanú között nem lehet asszony sem, nő sem, mert az ő tanúságtételük sem fogadható el. Szintén Mózes 5. könyvében csak két vagy három tanú vallomás alapján szabad valakit halálra ítélni. Egy tanú vallomás alapján nem szabad. Tehát még a legsúlyosabb bűncselekményre sem mondhatta ki egyetlen egy tanú, hogy igenis bűnös. A 12. versben az Úr Jézus mond valamit, állít valamit. Én vagyok. És ezzel azt mondja, én kötőjelet tettem, de egyenlőséggel is lehet, Isten vagyok. És a 13. versben felelnek rá a farizeusok, bizonyságtételed nem igaz. Te nem valaki vagy, senki vagy. Beszél az Úr Jézus az ítélkezésről is, és azt mondják, hogy a házasságtörő asszony esete pontosan emiatt került ide a 8. fejezetbe, hiszen nem ítéli el a házasságtörő asszonyt, a parázna nőt. És itt is azt mondja a 15. versben, én nem ítélkezem senki felett. 16. versben azt mondja, hogy de még ha ítélkezem is, igaz az én ítéletem, mert nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya, aki elküldött engem. Az én ítéletem, az én tanúságtételem nem egyedüli, hiszen itt van a második tanú, az Atya. És még előtte valamit mond ezeknek a farizeusoknak, ami nagyon lényeges. Mert tudom, honnan jöttem, hová megyek, ti azonban nem tudjátok, honnan jövök, és hová megyek. Ahhoz, hogy saját magunkat meg tudjuk határozni a világban, ahhoz, hogy be tudjuk magunkat helyezni a világban, világba. Tudnunk kell, hogy honnan jöttünk. Ugye mennyit foglalkozunk azzal, hogy a magyaroknak nekünk hol volt az ős hazánk, honnan jöttünk, kik a mi rokonaink, nyelvrokonaink, melyik nyelvcsaládhoz tartozunk, kikkel vagyunk esetleg genetikailag is közel. Aztán az is kérdés, hogy hova megyünk, hova haladunk az életünk során, és hogy személyesen kik vagyunk. Amikor már egy kamasz kezd nagyobb lenni, ezzel a kérdéssel szembesülni fog. El kell helyeznie saját magát ebben a világban. És hogyha nem tudja saját magát elhelyezni az őt körülvevő világban, akkor nem fogja megtalálni a helyét. Akkor problémái lesznek. Ha nem tudja elfogadni, hogy ő kicsoda, hogy ő nem éppen 40 kilós modell alkat, ha nem tudja elfogadni, hogy neki szemüvege van, ha nem tudja elfogadni, hogy ő 15 éves vagy 16 éves, és már borotválkoznia kell, pedig még a társai azt se tudják, hogy mi az a bajusz. Ha ezeket nem tudja elfogadni, saját magát nem tudja beazonosítani, akkor nem találja meg a helyét. Akkor problémái lesznek. És az Úr Jézus ebben a versben nagyon szépen behelyezte magát, ebben a szakaszban nagyon szépen elhelyezte magát. Azt mondja, hogy az atyától jöttem, a 10. fejezet 36-os versében, akit az atya megszentelt és elküldött a világban, saját magáról mondja. Az atyához megyek. Én elmegyek, és keresni fogtok engem, de a bűnötökben haltok meg, ahova én megyek, oda ti nem jöhettek. Azért, mert bűnbe haltok meg, Istenhez nem jöhettek. És azt is megmondja, hogy ő kicsoda. Én és az atya egy vagyunk. Ismét elmondja a 10. fejezet 30. versébe, hogy én Isten vagyok. Én és Isten az teljesen ugyanaz. Isten, én egyenlőséggel van kettőnk között. És úgy hiszem, hogy mi hívő keresztjének is el tudjuk magunkat helyezni a világba. El kell, hogy tudjuk helyezni magunkat a világba. Meg kell, hogy találjuk a világban a helyünket. Nem mint egyszerű ember, hanem mint hívő ember. Azt, hogy honnan jöttünk, azt a római levél alapján tudjuk. Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Mi a bűnös világból jöttünk. Emlékszünk még rá? Tudjuk? Nem felejtettük el, remélem. Mert ha elfelejtettük, akkor álszentek leszünk. Akkor másokon fogjuk számon kérni azt, hogy ők miért nem szentek. Pedig lehet, hogy ők még a bűnös világban vannak. Akkor nem várhatunk el tőlük olyan életet, mint amilyet nekem kell élni. Akkor nem csodálkozom azon, hogy a munkatársam félrelép. Nem azt mondtam, hogy egyetértek vele, hogy ez jó így, de akkor nem csodálkozok. Mert ő még ebben a világban van, a bűnös világban. A hívő keresztjén tudja, hogy igen, ő is az atyához megy. És azt is tudja, hogy miért. Az Úr Jézus váltság alá az, ami minket az atyához vezet. Ugye emlékszünk, tudjuk fejből is a János apostol evangéliumának 3. fejezet 16-os versét. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És igen, ez az örök élet az atyával van. Nem az atyától távol, nem csak nézzük majd valahonnan messziről, hanem közvetlen közelségben, az atya közelségébe leszünk. És már ennek az ízét itt is érezhetjük a földön. Ha valóban odaszánjuk magunkat, akkor az atya közelében élünk. Testvérek, akkor megtapasztaljuk az atyát. Akkor érezzük az atya szeretetét, ahogy énekeljük, érezzük, lássátok és érezzétek. Akkor látjuk és érezzük, látjuk a láthatatlant. És hogy kik vagyunk? Hát újjászületettek. 2. Korintusi levél, 5. fejezet 17-es verse. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Mi nem a régiek vagyunk. Mi nem a régi világban élünk. Bár ugyanaz a világ, de számunkra más. Azért, mert az Atya közelségében vagyunk már most. És aki nincs az Atya közelségében, aki a régi világban van, az vajon lehet-e újjászületett? Annak az élete azt mutatja, hogy újjászületett? Milyen a mi identitásunk? Milyenek vagyunk? Úgy elolvastuk az előbb a római fejezetnek ezt a versét, a római levélnek az 5. fejezetéből ezt a verset. Mindenki a bűnös világba jött, csak van, aki ott is van még. A nagy kérdés, hogy a kárhozat felé tartok, vagy pedig az Atya felé. Így lesz a világ végén is. Eljönnek az angyalok, és kiválogatják a gonoszakat az igazak közül, és tüzes kemencébe dobják őket. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Ez nem az Atyai ház dicsősége. Ez nem a menny dicsősége. Ez a kárhozat, ahol sírás és fogcsikorgatás lesz. Ahol Isten nélkül kell élni. Ahol nincs remény már. Ahonnan nem lehet kiszabadulni, mert lezárult a lehetőség. És a kárhozat fia, mert bár mindenki úgy kezdi az életét, hogy a kárhozat fia, de azért, a világember azért a kárhozat fia, mert nem született újjá. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket, újjászülő és megújító fürdője a Szent Lélek által, a Szent Szellem által. Hát ez kell. Ez a három, ami itt most látható, ami ki van vetítve, ez a bűnös ember, a világi ember, a kárhozat felé tartó ember identitása. Akár elhiszi magáról, akár nem. Ez teljesen szemben van. Ellentétes. Ellentétes kell, hogy legyen azoknak az életvitelével, identitásával, akik az Úr Jézus gyermekeinek vallják magukat. És ha valakinek nem jó, nem tetszik ez, ami most ki van vetítve, de szeretne rajta változtatni, akkor az az alkalom végén jöjjön ide, keresse meg a vezetőket, vagy akár engem, bármelyik férfi testvért, és beszélgessünk, mert ezen lehet változtatni. És akkor is beszélgessünk, ha csak egyetlen egy pontja nem olyan. Ha csak egyetlen egy pontja nem fedi valamiért azt, ahogyan kéne keresztényként élni. Nem a hallgatás segít. Ott amerikai filmekben szokták azt mondani, amikor valami probléma akad, hogy beszélgessünk róla. És ez már-már közhely, pedig hát egy jó beszélgetés nagyon sokat ér. Azt mondja az Úr Jézus a farizeusokról, hogy ők tesz szerint ítélnek. Úgy ítélnek, amit látnak, ami a szemük előtt van. És szembe helyezi a saját maga ítéletével, mert az Isten szerinti ítélet, az nem szem szerinti ítélet. Mert Isten mindent tud. Teljesen tudja. Ha meghallgatunk egy történetet, éppen valami csetepaté van a gyerekszobába, megkérdezem fiamat, hogy történt az eset, ő elmondja, megkérdezem a lányomat, hogy történt az eset, és egy teljesen másik dolgot hallok. Hihetetlen, mint hogyha nem is egy dologról beszélnének. És ilyenkor nehéz dönteni, mert én itt, amit láttam, amit hallottam, a szememre támaszkodhatom, az érzékszerveimre. Isten az, aki az egészet látta. Ő tudna helyesen ítélni. A 19. versben megkérdezik az Úr Jézustól, hol van a te atyád? Ugye az atyára hivatkozik, hogy ő a másik, aki bizonyságot tesz ő róla, nem csak saját maga. És megkérdezik, hogy hol van a te atyád? Úgy is mondhatnám, azt kérdezik, kiről beszélsz? Az Istenről, vagy a földi atyádról? Most kiről szólsz? Az előbb még azt hallottuk, mintha azt mondtad volna, hogy te vagy Isten. És a mennyei atyáról beszélsz-e, vagy pedig a földi apádról, aki már valószínű ekkor nem is él, és sokan kétségbe is mondták, hogy ki lehetett az igazi apja. Ki a te atyád? Hol van? Hát hívd ide akkor. És akkor tanúskodjon, akkor már legalább egy tanú lesz. Akkor már valaki alátámasztja azt, amit mondasz. Az Úr Jézus azt mondja, sem engem nem ismertek, sem az én atyámat. Ha engem ismernétek, akkor atyámat is ismernétek. Mert ha engem ismernétek, ha tudnátok, hogy én ki vagyok, ha elfogadnátok azt, amit én mondok magamról, akkor ti nektek tudnotok kellene, hogy én a messiás vagyok. Én vagyok a szabadítótok. Akkor ez nem volna kérdés nektek, persze nem volt ez kérdés, csak kényelmetlen nekik. És azt olvassuk, 20. versben, érdekes mód, nem az elején határozza meg a helyet, hogy a templomi kincstárnál történt mindez a beszélgetés. Az asszonyok udvarának a végénél, itt lent a sarokban látni valami tölcsérszerű valamit, ezek a persejek. Ide lehetett bedobni az adományt. Ide dobta be az öreg asszony a két fillérét, az összes vagyonát. Ez a lépcső az, ami, hogyha fölmegyünk, akkor van ott egy kapu. Innentől tovább asszonyok nem jöhetnek. Mert az onnantól a papok udvara és a szentély van. A szentek szentjével. Ez az a kapu, ami előtt a léviták megálltak minden este az ünnepen, zenéltek és énekeltek. Ez az a hely, ahol Istent imádták. Gondolkozzunk el azon, hogy milyen a mi életünk. Gondolkozzunk el azon, hogy honnan jöttünk, és adjunk hálát. Adjunk hálát, hogy nem ott vagyunk, nem abban a világban vagyunk, nem az a bűnös természetünk van, hogy lehetőségünk van a bűnnek ellenállni. Gondolkozzunk el azon, hogy merre tartunk. Hogy valóban a menny felé vezet-e az utunk. És azon is gondolkozzunk, hogy ennek megfelelően élünk-e. És ahogy mondtam, ha valaki még nem ezen az úton van, vagy úgy érzi, hogy nincsen tökéletesen ezen az úton, az ne menjen haza. Ne menjen úgy haza, hogy nem beszélte meg ezt a dolgot valakivel. Imádkozzunk. Köszönjük neked, drága mennyei atyánk, az Úr Jézust, a Krisztust, a megváltót. Köszönjük, hogy eljött a menny dicsőségéből. Köszönjük azt, hogy ott hagyott téged, ott hagyott mindent. Lecserélte a mennyei gazdagságot a földi szegénységre. Köszönjük azt, hogy végigélte, végigjárta a földi útját. Köszönjük, hogy ennek a földi útnak a végén, a kereszten, amikor meghalt, a mi bűneinkért halt meg. És köszönjük neked azt is, Istenünk, hogy nem maradt a halálban, hanem feltámadt. Köszönjük, hogy így adtál nekünk lehetőséget egy új életre, egy megváltott életre. Az Úr Jézus nevében köszönjük mindezeket. Amen.